imádságtevékenységünk, Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva rá a testvéreim, a 162. dicséretünk második versét énekeljük. Itt megállunk te előtted, felséges Isten.
Thank you. szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 24. fejezetben, a 13-tól a 34. terjedő versekben. Amíg Isten igéjét felolvasom, a gyülekezet helyet foglal. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szeretett, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézusra esett, aki próféta volt, szóval és tettben, hatalmas, Isten is az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már a harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírpontnál, de nem találták ott a testét, eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt kérdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt ő hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokról szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert estelenik. A nap is lehetették már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az út, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Az Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak a szívünknek befogadását, hogy csak meg fejünket imádkozzunk. Megváltó Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent hajlékodban. Köszönjük ezt a hajlékot, ahol hétről hétre dicsérhetünk, magasztalhatunk, dicsőíthetjük a te nevedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezen keresztül is a mi szívünkben adsz békét, örömöt, szeretetet, hogy az élet nyomorúságaiban legyen erőnk elhordozni mindazt, ami rajtunk van. De Urunk Istenünk, kérjünk könyörgünk, te láttasd meg velünk a mi hibáinkat, hiányosságainkat, bűneinket. Te egy belső elszállást, elhatároltást és elhatározást, hogy keressük azt a szabadítást, amit egyedül te tudsz megadni, hogy az életünk jobbá, tartalmasabbá, szebbé válhassunk. Engedd, hogy segítségül tudjuk hívni a te szent lelkedet. Lelked által jöjj el ma. Te én is meg a mi szívünket, lelkünket, hogy a te igéden keresztül azt a csodálatos világot, amelyben te éltél és munkáltál, mind a mai napig meg tudjuk látni, érte, és el tudjuk fogadni. És tudjuk keresni mi magunk is ezt a világot szinte előtt. Hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 172. dicséretünkkel, mi így kezdődik, szűkölködünk a reményben.
Az emmausi tanítványok története nagyon
jól ismert történet. Két tanítványról van szó, akik nem a 11-ben tartoztak, hanem abban az 50-ben, kicsit olyan hátvéd meglevő tanítványi köre volt Jézus Krisztusnak. Kleopás nevét említi itt az írás, és egy másik tanítványt, illetve Kleopás a fél lehetett az a másik tanítvány, akik mennek Jeruzsálembe, Emmausba. Ez mintegy 11 kilométer volt Jeruzsálemtől ez a település, és hát azt a 11 kilométert annak idején, abban a korban úgy ahogy szokták megtenni. A két tanítvány útközben beszélget, sőt vitatkozik mindarról, ami történt. És egyszer csak Jézus melléjük szegődött. Ne felejtsük, Jézus már korábban az asszonyoknak is megjelenik, akik a sírt üresen találják. Velük az angyal közé nincs itt, tudni Jézus. Majd elmondja, meg feltámadott. És nyilvánvalóan, hogy az asszony sem tudták mire vélni a dolgot, mert önmagában a feltámadás az, hogy valaki meghalt és utána újra él, az emberileg elképzelhetetlen, hitáltal bizony nekünk el kell fogadnunk, mert a mi életünk a feltámadásba vetett hit révén óriási lehetőséget tud kapni, meríteni, és nem véletlen, hogy a kereszténységnek egy leghatalmasabb értéke önmagában feltámadás is, és olyan azt a Szentírás elénk adja. Majd ahogy ott van Jézus, hiszen melléjük szegődik Jézus, hát föl se ismeri a két tanítvány Jézust, hogy ki az, aki mellettük van, talán oda se figyelnek bizonyára az a letargikus állapot, az a mindent elnyomó reménytelenség, hogy semminek nincs értelme. Sok ember átéli ezt, amikor valaki elhunyt, meghal, és már nem tud vele élni, nem lesz mellette, és sokszor az Úristenbe is keresik a hibát, hogy Istenem miért, meg hogyan, de önmagában a teljes reménytelenség állapota igenis elvihet az embert oda, hogy semmi nem fogja érdekelni. Még a Szentírás, még a gyülekezet, semmi egyáltalán, mert mélységes keserűség lesz úrra az ő szívében. Amikor beszélgetnek, Jézus megkérdi őket, hogy miről beszélgettek? Kleopás megszólal, érdekesen fogalmaz, azt mondja, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt. Azért érdekes az a kérdés. Jézus kérdése tudatos, mint látni fogjuk. A kérdése mindig úgy irányul, hogy ha jól fogalmaznak, az azt teszi hozzá, amit jónak lát. És miközben válaszol a két tanítvány Jézus kérdésére, Jézus pontosan föl tudja mérni, hogy a tanítványok milyen mélyen vannak, mit gondolnak, milyen állapotban vannak. Ugyanakkor önmagában az a dolog, hogy ott van a két tanítvány, aki Jézusnak teszi fel a kérdést, hogy te vagy te egyetlen, nem tudod, mi történt Jeruzsálemben. És ezt a kérdést Jézusnak teszi fel, aki ő maga is keresztül ment azon a nyomorúságon, ami végül is ezeket a tanítványokat igazi reménytelenségre indította el. Aztán, amikor végigtekintjük azt, hogy a názáreti Jézus is próféta volt, olyan elmondja ezt az egyik tanítvány, mert világossá teszi Jézus számára, hogy az ő számára mit jelentett Jézus. Azt mondja, hogy Jézus olyan volt, aki próféta volt egyszer. Majd szóval is ebben hatalmas, Isten és a nép előtt. Magyarán egy olyan valakit fogalmaz meg ez a Kleopás, akit nem csak tisztelt, akit hitt benne, akit örömmel hallgatott, aki mellett örömmel volt ott, ne felejtsük el, Jézus Krisztus munkássága vége felé, nagyon sokan hallgatták őt ott a templomban. Majd így fogalmaznak Kleopás, hogy a főpapok és a nép vezetői keresztre adták ezt az Úr Jézus. Nem tud ő úrra lenni e fölött, nem tudja végigmondani, miért történt ez, de az ő reménytelenségének ez az alapja. És gondoljuk meg, hogy amikor mi is fölteszünk valamit a remény asztalára, hogy igen, ebben vagy abban van reménységem, ami az életemet illeti, aztán amit fontosnak tartok, önmagánál ennél a tanítványnál az az érték, hogy ő az Isten népének megváltását tette reménység asztalára. Jézus Krisztuson keresztül, és az ő halála számára ezt a reménytelenséget hozta. Magyarán a gyülekezete, az Isten népe, az Isten választott népe, ez volt számára fontos érték. És ebből kell tanulni, és úgy megjegyezni. Ilyen első gondolata, amikor így szól Kleopács, pedig mi abban reménykedtünk. Az, hogy a reménykedés szót múlt időben mondja a tanítvány, azt jelenti, minden emberi reményünk elszállt. Hiszen keresztre feszítették azt a személyt, akiben volt a bizodalmunk. Jézus észleli a két tanítvány mérhetetlen fájdalmát és szomorúságát. Kleopás a megváltás elmaradásáról szól, abban reménykedtek, hogy Jézus fogja megváltani a világot, erről később még szólok majd, most csak annyit, hogy a saját országa, Isten választott népe, sanyarú helyzete kapcsán volt bennünk a remény. Milyen mély ez a reménytelenség? Hát először is nem veszi észre, a keskeny fájdalomban bántának ki van mellette. Mondhatnám, hogy mi is nagyon sokszor nem veszük észre, hogy Jézus Krisztus ott van mellettem. Olyan szép az a példa, amikor egy hívő ember beszélget az Úr Jézussal, és te csak fájdalmában elmondja, hogy Uram, én azt vettem a múltban elmúlt időszak, hogy nem vagy mellettem. És mikor gondolod ezt, kérdi Jézus jelképes. Hát amikor mellettem voltam, mindig két pár lábat láttam járni a földön. Most már csak egyet. És Jézus visszaszól neki, igen, az egy pár az én lábam volt, mert amikor ilyen nyomorúságban voltál, a karmokat hordoztak. Kedves testvéreim, az, hogy hogyan szegődik mellénk Jézus, meg hogy a karjába vesze bennünket, az hit kérdése alapvetően. De ahogyan ott a tanítványok mély fájdalmában Jézus Krisztus oda szegődik, ez egy hatalmas gondolat. Nyilvánvalóan, mert Jézus is tudta nagyon jól, hogy milyen mély reménytelenség állapotában voltak, a magyar közmondás így is fogalmaz, hogy remény hal meg utoljára. Ott meghalt a remény is. Semmilyen értelmét a bizakodásoknak nem látják, és Jézus ebben a helyzetben kezd el szólni. Miért? Hát azt gondolom, Jézus több szempont is vezette. Először is az a tény, hogy elmegy külön, és ennek a két kedves tanítványának megjelenik, hogy észleljék ők is, hogy Jézus feltámadott és él. Másrészt a reménytelenség múljon el. Harmadszor kapjanak olyan biztatást Jézus által, ami őket a cselekvésre fogja ösztönözni. Óti balgár, mondja Jézus erre, annak a két tanítványnak, megfedli őket. Így kezdi Jézus a beszédét. Érdekes dolog, hogy amikor a két angyal az asszonyoknak megjelenik, ott az asszonyokat is megfedi a két angyal, azt mondja nekik, hogy mit keresitek a holtak között az élő. Felelősségre vonják az asszonyokat. Hiszen Jézus Krisztus elmondta korábban azt, amit elmondott, és odafigyelnek hitáltal, akkor nem kerültek volna ebbe az állapotba. Nyilvánvalóan, hogy Jézus a gondolatairól szól, az írásokról szól, és még ezzel is fedni tovább ezt a két tanítványt, rest a szívetek, hogy a profétákat elfogadjátok, azaz az írásokat. Kedves testvérem, mi is lehetünk sokszor olyan reménytelenségben, hogy bizony az írásokat sem fogadjuk el, ráadásul nem is igyekszünk belekapaszkodni az Isten szavába. Majd mondja Jézus, hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak. Márk evangélium 16. fejezet 14. versében olvassuk, hogy Jézus a bűnösök kezébe adatik, ezt maga Jézus mondja önmagáról, majd megölik, de harmadnapra feltámad. Az első kettővel nincs gond, mert érthető ember értelemben. De a harmadik nap, hogy feltámad, az kimegy a tanítványok szívéből. Igénk második gondolata, ő fogja megváltani Izraelt. Ádám és Éva paradicsomban éltek. Az embernek ez az állapota, ez a teremtett ős állapota több mint érdekes volt. Hiszen az Isten őket úgy helyezte be paradicsomba, amiről nekünk, hát itt ott némi fogalmunk lehet, de ha bele tudom gondolni abban, hogy ott nem csak az volt, hogy mindenük megvolt, és bármit tehettek ott. Egy engedelmesség kérdése volt az Istennek, hogy ne legyenek a fáraó, vagy a kettő, amit az Isten meghagyott. Ugyanakkor mindenük megvolt, és még van. Amiről nem szól az írás, de tudjuk jól, hogy ott olyan békességük, és olyan tökéletes az ő lelki állapotukat segítő, támogató helyzet volt, amit mi elképzelni nem tudunk. Amikor elmegyünk egy tökéletes helyre, békességünk, szeretetünk van, emberségünk van, minden jó, ami bennünket körülvesz, hálát tudunk adni Isten körülményeket, világától, kedvet, közösségnek, sok minden másnak, mert a mai ember és sokszor a gyülekezetben igyekszik ezeket az értékeket meglelni, megtalálni, van úgy, hogy megtaláljuk, van úgy, hogy kevésbé, de erre kell tudni törekednünk. És amikor arról szólít az írás, hogy ők fogjuk meglátni Izraelet, a megváltás lényeget tartalma, amikor az Isten az embert az ő bűne nyomorúságából, meg a mások bűne nyomorúságából kimenti, megváltja, és olyan helyzetben, olyan helyre viszi, ahol mindez a nyomorúság megszűnik. És ebben reménykedik ez a két tanítvány, hogy ezt Jézus fogja elvégezni, de a ponton már érthetjük az ő fájdalmukat. Hogy nem csak az ő életüknek az értelme, lényege, és annak a tökéletessége való törekvése szűnik meg, hanem az egész Isten népének ez az állapota megszűnik, ami nekik nagyon fáj. Olyan szép példa, amikor valaki a saját népéért így igyekszik imádkozni, könyörögni, és így igyekszik végig gondolni, hogy mire is van szükség az a népének. Ebben reménykedtek a tanítványok tehát a megváltásban, a bűnből való szabadulásban. Hitük fájdalmuk tehát példaértékű, mert Jézusban meglelt azt a szemét, aki hatalmánál, erejénél fogva képes megváltásra. Nekünk mindig úgy kell tudni Jézusra felnézni, hogy ő a mi szabadítónk, megváltunk. A két emlős ember részéről az, hogy minden reményük elment, és még csak oda se figyelnek Jézusra, emberileg érthető. Jézus pedig mondja és mondja az írásokat arról, hogy mit is mondtak az írások az Úr Jézusról, az ember fiáról. Körülbelül két és fél óra idő volt az, amíg odaérhettek Emmausba, és Jézus ennyire mondja, és ennyire nem veszik észre, hogy Jézus Krisztus ott van mellett. Arról nem beszélve, de mindazt, amit Jézus adni tud, azt nem is tudja nekik adni. Igénk harmadik gondolata, ma már a harmadik napja ezek történtek, mondja ott a tanítvány Jézus. Annak idején a fix és biztos haláljel a harmadik nap volt. Aki addig nem kelt életre, óvatosságból vártak, esetleg beteg állapotából, vagy más állapotából, akármilyen ezt lefesztette lényeg állapotából, a harmadik napon sem tudta ezt prezentálni, hogy éj, az biztosan meghalt. Önmagában ez a tény is, mert a tanítványok harmadik napja jöttek el onnan Jeruzsálemből, addig vártak, most már a harmadik napja, ez is erősíti az ő reménytelenségük helyzetét és állapotát. De amikor odaértek a tanítványok az ő hajlékukhoz, ott Emmausban, akkor unszolják és kérik Jézust, maradj velünk, mondják neki. És Jézus elfogadja a szemét. És ekkor még mindig nem vették észre, hogy ki van velük. Majd asztalhoz elvetnek. És az a Jézus, aki eddig egyfajta vendég volt, nem csak ott a hajlékban, hanem végig az úton, hiszen oda szegődött melléjük, nem adta jelét, hogy én vagyok a ti megváltótok, pedig bennem reménykedtetek, nem mondja el nekik, hanem vár szinte végig. Ez a Jézus egyszer csak abból, hogy ő vendég, vendéglátóvá válik, ha tetszik. Ennek a jelen, amikor az asztalhoz ültek, megtöri a kenyeret, ahogyan szokta. És a két tanítványnak ekkor nyílik meg a szeme. Ez egy olyan megrendítő gondolat. Órákon keresztül ott van mellettük Jézus, mondja az igét, nem? És abban a mozdulatban, hogy a kenyeret Jézus megtöri. Akkor nyílik meg a szemük, hogy Jézus nem régiben és így tört meg a kenyeret. Ez csak Jézus. És amikor az szerepetnek, ugye, Krízesednek a megtört kenyérben, és megnyílik a szem, csak megjegyezném, hogy a harmadnap a legreménytelenebb nap volt, mint említettem, és Jézus Krisztus ezen a legreménytelenebb napon töri meg a kenyeret, ahol megnyílik a szem. Hogy az Isten szerepete hogyan szól ebből vissza? Hogy nincs olyan reménytelen helyzet egy embernek, amikor az Úr Jézus minden jelén bemutatná fel az ő szeretetét. Hogy nem csak a reménységet fogják visszakapni a tanítványok, hanem a megtört kenyér áldásában is részt vehetnek. Még abban az órában visszatérnek Jeruzsálembe, ahol megosztották örömüket a tanítványokkal, akik szintén elmondották az asszony tapasztalását, cselekedtek példaértékű. Jézus feltámadásával azonnal még abban az órában elindulnak bizonyságot. Olyan lenyűgöző Jézus Krisztus munkája, olyan két tanítvány keserű reménytelenségé, örömmé és jó cselekedetté változtatja. Jézus szava képes erre egyedül, nem csak ott, hanem a mi életünkben is itt és most. Ha végig gondoljuk ezt a folyamatot, hogy Jézus hogyan munkált ennek a két tanítványnak a szívében, szerintem egyszerűen az ő szaván keresztül. A reménytelenség állapotából, ami nagyon súlyos volt ráadásul, önmagában az a tény is, hogy keserű szívvel elmennek onnan, ahol várták Isten népe megváltását, ebből az állapotból, a teljes letargia állapotába kerülnek, majd amikor Jézus melléjük szegődik először, észre se veszik, hogy ki az. Majd egyre jobban odafigyelnek Jézus szavára, mert érzékelik, hogy az Úr Jézus szava, evangélium, szeretet, teremtő szó, a békére és a szeretetre irányuló szó, és abból képes adni, azután megnyílik a szemük, kenyértöréskor. És ott van mellettük, teljes valóságában, Jézusén. Vajon mi hogyan látjuk Jézust a kenyértöréskor? Engedjük-e, hogy minden bűnünkre, a mi szemünk is rányírjon, hogy attól szabadulni kell, de egyúttal ott vagyunk, akkor veszik a kenyeret is a számban, hogy amilyen valóságos a kenyeret számban, Jézus Krisztus szabadítása minden bűnünkből olyan valóságos. Nyilvánvalóan, hogy amikor az asztalt megterítjük, és élünk ezzel a lehetőséggel, mi magunk is az Úr Jézus Krisztusnak a reménységet visszaadó hatalmas voltával részesedhetünk. És egyedül Jézus tudja ezt megadni. Gyülekezetünknek is az állapotát sokkal nagyobb reménység szintre képes emelni az ő szava, az ő megtört kenyere. Nyilvánvalóan ma, amikor több a remény, sok a remény, legfontosabb a kenyeret megtörő Jézus kell, hogy legyen mindnyájunk életében. Így engedjük, hogy munkáljon Jézus szava, az ő szelítsége, és így vegyük észre, hogy ő mindig mellettünk van. Akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs, mert ez csak mi éljük át. Adja az Isten mindnyájunknak mindig kellőjére, hogy ezt meg tudjuk élni, így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésének. Az 511-es dicséretünk első verséből maradj vele, mert mindjárt este van. hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltó Istenünk, Urunk, hálátelt szívvel köszönjük meg a Te ajándékaidat, hogy gondolsz ránk is. Köszönjük, hogy rámutatsz, hogy Te mindig mellettünk vagy, sőt, amikor úgy érezzük, hogy minden remény elúszott, akkor mi mellénk épp úgy mellénk szegődsz, olyan tanítványok mellé szegődtél. Köszönjük ennek minden lehetőségét, ajándékát. Szükségünk van rá, Urunk Istenünk. És köszönjük, amikor megláttatod velünk, hogy Te képes vagy a reménytelenséget reményé formálni. Hogy a mi életünknek igenis sokkal több értelme van, mint mi azt gondoljuk. Attól, hogy tudjuk megtalálni ezt az igazi értelmét az életünknek. Így kérünk, könyörgünk, légy velünk az elkövetkezendő héten. Áld meg munkáinkat, szolgálatainkat. Te áld meg gyermekeink, iskolásaink pihenését, a szünetet, meg majd az őszüzemi időt, egyelet, ezen a nőnapos ünnepen is. Légy velünk is, Te adj erőt a munkánkhoz, szolgálatunkhoz. Könyörgünk iskolánkért, óránkért, bölcsödénkért. Te áld meg az ott folyó munkát. És Te adj erőt, Te adj megnyílt szemet arra, hogy hogy végezzük a munkánkat, hogy az kiváltképpen a Te dicsőségedre történhessen. A Te fiadért kérünk, az idősekért, betegekért, megfáradottakért egyaránt. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Az Úrtól tanult imádság. Mi a kezdet?
Református Egyház kerület, Kis Péter, Tiszán, innen Református Egyház kerület,
és Szalai László Kiszántói Református Egyházkeren, valamint Hula István kuratóriumi elnök a szeretetszolgálatban, és Juhász Márton ügyvédi igazgató. A másik levél pedig a jövő vasárnapi verseny felhívásról szól. Jól tudjuk, az október 28-i, az október utolsó vasárnapi verseny is a zsinati célra szolgál. Ez évben ez a verseny adomány a zsinat támogatása és döntése alapján a keszményi református gyülekezet támogatását fogja segíteni, ahol 10 év után szeretné ez a gyülekezet újra templomában tartani Isten tiszteletet. Ebben segíthetjük őket a jövő vasárnapi verseny adományainkkal. A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi verseny adományát, mint említettem, minden évben egy kiemelt támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. 2010 óta 8 magyarországi templom építését, bővítését segítették. Nagykovácsiban, Badacsony-Tomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencetelepen, Sajóvádon, Erdőkertesen, Esztergomban és Nyíregyháza Örökösföldön. Ezúton is köszönjük a múlt évi adományokat. Múlt évben erre célra 22 millió forint támogatást gyűjt össze. 2018-ban kezdeményezett a keszményteni egyházközség, akik a 10 éve használhatatlan állapotú templomokat tervezik felújítani, hogy újra az épületben tartassák Isten tiszteleteiket. Már 10 év alatt, hogy a templom felmérését végző építészmérnök megállapította, a födén és a padlás szerkezet statikai állapotú életveszélyes, így az épületet nem lehet használni. Ahhoz, hogy újra ott tartassák Isten tiszteleteiket, teljes körű felújítás szükséges, a külső-belső tatarozást, a vizesedés megállítását, a nyilászárok, a padló és az elektromos vezetékek cserélését beleértve. A hátrányos helyzetű településen milliós nagyságú adományt gyűjt össze önerőből, valamint jelentős egyházfelület és állami támogatást is kaptak. Ahhoz viszont, hogy a teljes összeg együtt legyen, a munkálatokhoz megközelítve még 18 millió forint hiányzik, ezért kérik a gyülekezetek összefogását. A keszményteinek néhány éve élő látszal ölelték át templomunk annak jeleként, hogy szeretetükkel, hitükkel, összetartásokkal ölelik körbe a közösség hajlékát. Tegyünk így mi is október 28-i Isten tiszteletünkkel, imádságunkkal, adományainkkal fejezzük ki összetartásokat. Aláírás dr. Szabó István püspök, a zsinat elnöke, dr. Huszár Pál főgondnok, a zsinat világi elnöke. Hirdetem továbbá az adakozást, mai napi adakozást. Adakozunk tudván, hogy jókedvű adakozót szereti, és megáldjon az Isten. Hirdetem tovább, hogy most kedden a tanulánk elmarad, hiszen iskolai szünidő is van, de tudjunk róla, hogy minden kedden délután fél három óra kezdettel itt tanulai foglalkozás van a lemaradó hátrányban levő gyermekek számára, és ahol a családban vannak, imádkozzuk ezekért a gyermekekért, és keressük azokat, akik ezzel foglalkoznak, hogy esetenként van férőhely, és a szülőket is hívogatjuk ezekre az alkalmakra. Reménységünk szerint hamarosan csendes nap is lesz a szülőkkel együtt a tanulmányok részére. Az alkalmunk tekintetben Isten tiszteltünkkel időben gyermek Isten tiszteltünk is van, gyermekeink részére, csütörtökön konfirmációs előkészítő alkalmunk van, gyermekeink hittanulmányai az iskolában órarendszerén vannak. Befejezésük a himnusz éneklése előtt a megkezdett 511. énekünknek a második, harmadik, negyedik és ötödik verszére az elég Isten tiszteletünkkel. A második vers így kezdődik, kísérleten furcsa elvadásba.